Szeretett testvérek, mi történik egy ünnepen? Emberek bizonyos csoportja együtt emlékezik arra, ami összeköti őket. Amiről máskor is tudnak egyébként, más napokon is tudják, hogy van ilyen emlékező gondolat, emlékező pont, de van egy meghatározott nap, amikor egyszerre gondolnak ugyanarra a dologra. Ilyen például a születésnap. Ekkor és ekkor, ezen a napon született meg Pistike, Margit néni, Laci bácsi vagy a kis Matilda. Ilyenek a névnapok is. Micsoda öröm, hogy annyi ismerősömet, vagy csak azt az egyet, Zoltánnak, Zsuzsának, Natasának vagy Zalánnak hívják, hát ezt meg kell ünnepelni. Ilyen ünnep az évforduló is, sokan emlékeznek vissza, ma kötöttünk házasságot. Vagy x évvel ezelőtt kötötték meg az államok, vagy két állam azt a szerződést, azt a békét. Ilyen közösségek általi emlékezésre gondolunk akkor, amikor azt mondjuk nemzeti ünnep, de ilyenek az egyházi ünnepek is. Azt ünnepeljük, ami összeköt bennünket. Ilyen ünnep van ma is. Számomra elsősorban vasárnap. Zsidó és keresztény kultúrkörökben a hét első napja. Nem az utolsó, hanem az első napja. A hét első napja valamikor régen, ezen a napon derült ki, hogy mindaz igaz, amit Jézus korábban mondott. Akik először elhitték, hogy a temetése után odaszaladván az asszonyok igazat mondanak, találkoztak a feltámadott Úrral, az a nap bizony a nyugalom napját követő nap volt, zsidók számára a sabbat, mi már vasárnapnak nevezzük. Ennek a napnak a hajnalán találkoztak vele. Nekem a vasárnap a legnagyobb ünnep ezen a világon, mert azoknak a közösségében ünnepelhetek együtt, körülbelül 1 milliárdan vagyunk ebben a közösségben, akik velem együtt elhiszik, hogy Jézus megszabadított a bűneinkből, és üdvösségünk van, Istennel eltöltött örök életünk van. A mai vasárnap, augusztus 20-a, nincsen ilyen ünnep a Bibliában. Nincs olyan, hogy ünnepeljétek meg augusztus 20-át, de elfogadott szokás az, hagyomány, hogy mi, magyar keresztjének, ilyenkor adunk hálát az új kenyérért. Azért, hogy van annyi búzánk, amiből lesz annyi lisztünk, hogy az év minden napján kenyeret süthetünk. Ezért is ünnep augusztus 20-a. És augusztus 20-a 1083 óta valójában a római katolikus egyháznak az ünnepe. 1083. augusztus 20-án a székesfehérvári bazilikában oltárra emelhették pápai engedéllyel első István királyunk erekjéit, ami a szenti avatásának a része is volt. A protestánsok, köztük a reformátusok, mi nem vagyunk ereke imádók, István király jobbját régészeti, történelmi kincsnek tartjuk, így tartjuk számon, de nem imádjuk. Imádjuk viszont Istent. Imádjuk azt az Istent, aki a Bibliában és annak középtáján található példabeszédek könyvében tudtunkra adja, hogy a világon bárhol kik lakhatnak, és kik maradhatnak meg azon a földön, amelyen életet adott nekik Isten. Kik maradhatnak meg, kik lakhatnak? Ők a becsületesek, és ők a fedhetetlenek. Így olvastam az igéből, a becsületesek fogják lakni a földet, és a fedhetetlenek maradnak meg rajta. Kik a becsületesek? Kik a fedhetetlenek a Biblia írása szerint? Például Jób, akiről két héttel ezelőtt tanultunk újra, felelevenítettünk egy történet részletet itt a templomban. Ő volt Isten előtt becsületes és fedhetetlen, így írja a Szentírás. Testi és lelki kínjai között sem tagadta meg az ő urát. Aztán egy másik ember, aki ezt a jelzőt kapta, fedhetetlen volt, Noé, akit Isten hetet magával mentett meg az özönvíztől. Most legyen elég ez a két példa, Jób és Noé. Ki meri elmondani magáról, kedves testvérek, beleértve engem is, hogy olyan szinten becsületes és fedhetetlen, mint Jób és Noé. A történetük elolvasása, újraolvasása után nehezen mernék megkockáztatni, hogy hát én vagyok az. Azt azonban megkockáztathatjuk, hogy legalább szeretnénk olyanok lenni. Szeretnénk olyanok lenni, mint ők. Annyira becsületesek, és annyira fedhetetlenek. Ez a célunk. Ez a célunk, mert szeretnénk megmaradni itt, ezen a földön, itt lakni és megmaradni. És a Jóisten arra int ma bennünket, a becsületesek fogják lakni a földet, és a fedhetetlenek maradnak meg rajta. A Bibliát élete mércéjének tartó Kárpát-medencében élő ember, keresztény ember fejében augusztus 20-án felmerül a kérdés, hogy mit ért Isten az alatt, hogy föld? Mi az, hogy föld? A szülőföldem, ahol születtem? Vagy kicsit tágabb értelemben az ország, a nemzetemnek adott föld? Vagy az egész földgolyó? A válasz nem egyértelmű, mert ugyanaz a föld erec szó található a Szentírásban, annak az első lapján, sőt az első mondatában, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, ugyanaz a szó található, mint a mai igeversünkben. A becsületesek és a fedhetetlenek maradhatnak meg azon a földön. De Abrámnak, Ábrahámnak is ezt mondta az Úr, menj ki arra a földre, és oda mutatott Kánaán felé, ahol majd megsokasítom az utódaidat. De ilyen földje volt, eképpen nevezi a földet, mint helyet, ahol lakni lehet Egyiptomot is, a Szentírás, sőt, Sodomát és Gomorát is. És ilyen földnek írja le, ez már a csúcspont, az Úr földjét, az Éden kertet a Szentírás. Én hát úgy értem, hogy a becsületesek és a fedhetetlenek számára fenntartott föld ezt az egész bolygót, földet jelenti. De mégis azon adott esetben egy-egy kijelölt területet. És most azért elvihetném valami egészen magas lelki síkra is ezt az ige hirdetést. Mondhatnám azt, hogy olyan lendületet viszek ebbe az ige hirdetésbe, hogy menjünk át valami apokaliptikus helyszínre, új földet és új eget teremt az Isten, biztos arról van szó, én ezt nem erőltetném. Azért nem, mert abban az időben, amikor Salamon király lediktálta ezt a néhány igét, akkor nem erről volt szó. Az ő, Salamon kétségtelenül Istentől kapott bölcsessége nagyon is földhöz kötött volt, méghozzá Izrael földjéhez kötött. Salamon király a saját honfitársait akarta becsületesnek és fedhetetlennek látni. 2017. augusztus 20-án vasárnap, amikor az új kenyérért adunk hálát, hallgassunk mi arra, amit Isten ezen a földön lakó és 1120 éve itt megmaradó gyermekeinek akar mondani. Nekünk, akik nem másból, egyedül Isten kegyelméből megismerhettük Jézust. Nekünk, akiknek adott annyi bölcsességet, hogy ne csak a meghatározhatatlan őshazából, a Kárpát-medencéig jussunk el, de a természet imádatban kimerült sámánizmusból is a Jézus Krisztusban megismert Szent Háromság Isten. Istenig ekkora vándorlásunk is volt, lelki vándorlás. Ideérkezett őseink nem másolták le az európai mintákat, de éppen a kevésbé jó nyugati és a kicsit olajozottabban működő bizánci példákat látva megértettek valamit. Megértették, hogy a törzs szövetségnek lehetnek sikerei, de a történelem távlatában azok csak pillanatnyi sikerek. A megmaradáshoz, az itt lakáshoz, az itt maradáshoz többre van szükség. Először is valamilyen szintű alkalmazkodás az európai élet követelményeihez. Az a tény, kedves testvérek, hogy Magyarország ott van, ahol 1000 éve keresztjén állammá alakult, bizonyítja, hogy nemzetünk fogékony volt Európa közszelleme iránt, de ebből az európai közszellemből először a vallás volt az, amiben az európai társadalom nemesebb törekvéseit megszerették. István király Európa közéletéből, Európa műveltségéből elsősorban a keresztény hitet, a vallást tartotta létfenntartó fontosságúnak. A király megismert és megszeretett Istentől kapott bölcsességét beépítette a kereszténységbe, ami keleti, sztyeppei magyar gondolkodásunknak az értékeit. Beépítette a kereszténységbe. Mert mi már az etel közben is állam voltunk, kimerítve az állam társadalomtudományi meghatározásának minden feltételét. Mi már akkor állam voltunk. A Kárpát-medencében a magyarságnak az épülete, a magyarságnak a váza megváltozott, de az anyaga, a lényege, a megmaradásért elfogadható kompromisszumokat kötő lélek életre valósága az ugyanaz maradt. Így sikerült magyarnak maradni keresztényként, és keresztjénné lenni magyarként. Első István király úgy őrizte meg ezt a fajta nemzeti függetlenséget, hogy az Európa által is elismert hatalmának megadásáért nem a két hatalmas császár egyikéhez fordult, hanem a pápához. Nem vállalta a hűbéri státuszt a császároktól, de vállalt valami mást. A hazatért tékozló fiú szerepét és a nemzeti bérességet az örök atya szolgálatában. Nem császár, hanem az Isten szolgálatában. E bölcsességgel saját korának becsületes és fedhetetlen királya volt. És a nemzet, mi történt a nemzettel? Mert ilyen volt a király. Először is kiket találtunk itt, amikor idejöttünk? Milyen vallást találtunk itt? Hát itt volt a kereszténységet félig, vagy még egyáltalán meg nem értett szláv pogányságot. Itt találtuk a hun, a bolgár és az avar sámánizmusnak a maradékát, valami kazár mohamedanizmust és talán valami kabar zsidóskodást is. Aztán először Bizáncból, majd a rivális sikereit meglátva 20 év múlva a németektől kaptunk térítő szerzeteseket. Tényleg áldozatkész munkájuk eredményeként a magyarok hitvilága olyan gyorsan fordult a természet imádásból a Krisztusba vetett hit felé, amilyen gyorsan 300 évvel korábban az óriási területeken szétszórt arabok fordultak Mohamed és Allah felé. Nagyon gyorsan elfogadtuk a kereszténységet. És mi lett a vége ennek? A törzsszövetségi rend és a régi vallás persze még évtizedekig megosztotta, a nemzetté formálódott, gyepükkel rendesen elválasztott, valószínűleg több nyelvű közösségeket, de a magyar lélek egyre inkább ráérzett valamire. Ráérzett az állam szervezetének és ezzel az egyetlen Istenbe vetett hitben élő közösség létének a szükségességére. Mi volt ennek a ráérzésnek a szkeppékről hozott alapja? Miért sikerült elfogadni azt, hogy egy Isten uralkodik kétségek és számonkérések nélkül? Mert Isten nem lehet számon kérni. Mi volt ennek az alapja? A fejedelemnek a hatalma a királyság előtt békében még korlátozva volt. Korlátozott hatalma volt a vándorló magyarok fejedelmeinek. Háborúban viszont a fejedelem egyed uralmat gyakorolt. A családfők, a törzsi vezetőktől és a fegyelmezett alakulatok parancsnokaitól megtanulták, a vérükben hordozták azt az igazságot, hogy a demokrácia az mindenhol megvalósítható, majdnem mindenütt, de a csatatéren nem. A csatatéren nincsen demokrácia, ott parancsolni kell. A honfoglaló magyarok a hadvezér iránti, a fejedelem iránti feltétlen engedelmességnek köszönhették a sikereiket, azt, hogy itt vagyunk. A fejedelem pedig mindenféle aggodalom nélkül rábízta a részfeladatokat az alvezéreire, mert nem kellett attól tartania, hogy engedetlenek lesznek. Mindent megtettek. Na most ezt látva a törzsek tagjai az e földön túlmutató életük érdekében, emiatt az ősi rend gyakorlása miatt a fejedelemnek engedelmeskedni mindenkinek, emiatt voltak fogékonyak és nyitottak a kereszténység és az egyház urának való engedelmességre is. Mert akkor lesz jó, ha együtt engedelmeskedünk neki. Igyekeztek becsületesek és fethetetlenek maradni, de íme ez idáig mi lakjuk ezt a földet, mi maradtunk meg rajta, sikerült is. De hogyan tovább? Mi lesz velünk? Honfoglaló őseink lakott és lakatlan területeket megszálló hadi előnyei és erényei és erkölcsi magatartása akkor kezdett el lefelé ívelni, akkor kezdett el hanyatlani, amikor a vándorló, legelőket kereső életmód után elkezdett terjedni a letelepedésnek a rákfenéje, a betegsége. Letelepedtünk, és a vezetőknek eszébe jutott, hogy minél több birtokot kellene a tulajdonomban tudni. Ez volt az első baj. A saját föld iránti vágy. Amíg vándoroltak, nem volt ilyen. De megálltunk, és fölébredt a vágy a nagy, saját föld iránt. Ez egyenesen hová vezetett? Az olcsóbb, eleinte nem rivalizáló munkaerőnek a behívásához. Későn, nagyon későn tanultuk meg, hogy az idegenek hasznosak lehetnek egy országra nézve, de csak azzal a feltétellel, hogy az ország ne engedje elárasztatni magát tőlük. Amikor aztán mégis megengedtük, amikor aztán észhez tértünk, akkor próbáltuk megértetni velük, hogy nem igazság családi jogot követelni olyan házban, amelynek az építéséhez nem járultak hozzá, abban nem vettek részt. De akkor már többen voltak a házban, mint mi. túl kiabáltak minket, aztán egyes területeken meg is fenyegettek, mert többen lettek. Hogyan tovább? Mi lesz velünk? Kedves testvérek, én ezt olvasom a Bibliából, hogyha mi, nemzetünk egyre kisebb része, néhány százaléka, azt mondják, hogy vasárnaponként a magyar nemzet 3,5%-a van templomban. 3,5%. Több vallja magát kereszténynek, de nem kíváncsi arra, hogy együtt mit lehet tenni. Hogyha ez a néhány százaléka, akik vasárnap együtt hallgatunk az isteni szóra, és könyörgünk azért, hogy bocsássa meg az Isten azt, amit magunk ellen vétettünk, bocsássa meg, mert fedhetetlenek és becsületesek akarunk lenni és maradni, akkor talán meghallgat bennünket az Úr. Akkor itt lakhatunk, ezen a földön, itt maradhatunk, ahol eleink lakhatási engedélyt kaptak Istentől. És megmaradhatunk azokkal, akik gyermekeinkkel, ha úgy neveljük őket, és unokáinkkal, ha segítünk gyermekeinket úgy nevelni őket, együtt fogják imádni az Urat. Őt, aki Jézus szent lelkével megadott új kenyérben és borban ma még közösséget vállal velünk. Amen.